Emlékszel rá, hogy milyen gyerek voltál?
Emlékszem, és elég mélyre hatnak az én emlékeim, mert amikor a mesekönyveket írtam, akkor én, mint utóbb kiderült, ahogy beszélgettem, meg olvasgattam ezután a dolog után, hát egyfajta ilyen regresszív, önhipnózis-szerű állapotban idéztem én fel ezeket a dolgokat. Tehát addig nézegettem a régi fényképeket, meg addig mélyedtem bele ezekbe a régi tárgyi emlékekbe, és addig szagolgattam, fogdostam ezeket a dolgokat, és szedtem elő a régi cuccokat, amíg szabályosan én olyan állapotban nem kerültem, vagy olyan érzelmi, vagy szituációs helyzetben nem kerültem, mint amilyen akkor volt, amikor játszódnak ezek a történetek. És hát, hogy komoly dicséretet kaptam anyától egyik-másik párbeszédért, vagy egyik-másik kérdésért, amit egyébként felnőtt ember már nem így kérdez, vagy felnőtt ember már nem így viszonyul hozzá. Felnőtt ember már nem így gondolkodik. Ahhoz, hogy én úgy tudjak gondolkodni, és olyan fordulatok legyenek a mesében, ami egyébként egy ilyen 4 éves gyerekre jellemző, ahhoz 4 évesnek kell lenni. Tehát én visszatudok ezekre menni, tehát én nekem van rácsos ágyból emléke. Tehát a legelső visszakövethető konkrét direkt emléke az a rácsos ágyból van. Hát az ember rácsos ágyban meddig van 3-4 éves koráig. Én erre világosan emlékszem, és most egy fontos emlék. És sok-sok ilyen emlékem van, amit én emlékszem rá az érzésre is belülről, és látom, hogy az mikor származik kívülről, amikor nézem a fotót. Tehát nekem van hatalmas, nagy, fehér, óriási, masszív, hatalmas bakkancs élményem. Hogy az micsoda egy masszív, egy valami volt. És most látom a fotót, hogy ez egy 31-es cipő volt, egy tenyerembe elfér egy ilyen kis gyerekcipő. Ez azért úgy megdöbbentő, hogy emlékeztem rá, hogy ott a fehér bőr az kezdott megrepedezni, és hogy azt nem lehet ugye rendesen beboxolni, és az fekete marad, és hogy elcsúnyult a szép fehér, hatalmas, masszív bakkancsom. És akkor látom azt a kis picike cipőt, ami most elférne a tenyerembe, a kis vékony bőr valamit. És akkor ez megdöbbentő, hogy ez volt az a bakkancs. Tehát ezekre én emlékszem. És emlékszem hangulatokra is, amikor rosszalkodtam, vagy amikor leteremtettek, vagy én is úgy ravaszkodtam. Ezekre úgy emlékszem, ezekre a dolgokra, meg aztán nyilván az elbeszélésekre is, amit aztán később mondtak, hogy ez hogy volt, mint volt. Tehát nem voltam egy nagyon könnyű eset, azt mondják. Valamennyire átélem most már, hogy a saját fiaimmal, és én remélem, hogy ez kifizetődik. Tehát amikor az ember rosszon gyerekkel, vagy eleven gyerekkel néha bajlódik, hogy akkor annak az előnyös oldalát kell nézni és látni.
Téged nem úgy képzellek el, hogy ilyen szemlélődő típus voltál. Akkor ezek szerint nem?
Igen, de azért volt ebbe turpiszkodás azért. Tehát szemlélődés azért volt benne, de inkább az volt a jellemző, édesanyám erről számolt be, és neki is van erről élményem, és látom a fiaimnál is, főleg Lackónál, a nagyobbiknál, hogy azt nagyon értékelték, és az egy komoly értéknek számított, és azt hiszem, hogy erre büszke is lehetek, mert talán a gyerekpszichológia is leírja, ez egy fontos dolog, hogy pillanatok alatt nagyon sokáig és nagyon mélyen el tudtam mélyedni dolgokban is, koncentrálni tudtam folyamatosan valamire. Tehát a jellemző az volt, hogy megyek haza, én már tudtam, mivel fogok játszani, vagy mivel fogok elmélyedni, és hát arra sem volt idő, hogy kabátot levenni, vagy valami, és akkor ott gyorsan bementem az asztalhoz, és akkor ott kabátba, nem tudom mibe, letérdeltem az asztal mellé, és akkor ott mondjuk 3 óráig ott folyt a berregés, brumogás, és jöttek-mentek az autók, és ott egy gyufás dobozzal, vagy valamivel ott 1,5 óráig ott el voltam. Ez azért úgy feltűnő volt, hogy elbírok ezekben így mélyedni. És azt hiszem, hogy ennek van valami nyoma még mindig. Bár ugye az ember amortizálódik erősen 42-3 éves korára, egy 6 éves csúcs szinthez képest, én úgy érzem, hogy én akkor voltam a csúcson. Maradt még ebből is valami. Tehát én időnként érzem ezt, hogy na most akkor úgy elkapott valami, és akkor megvan a lendület, és akkor el tudok mélyedni, és akkor ki van zárva a külvilág, és akkor abból születik valami. És akkor úgy látom is időnként ennek erre a rácsodálkozást. Tehát ugye, amikor úgy, mit tudom én, egy-egy olyan büntetőperben, ami mondjuk szívügyem, és úgy érzem azt az érzést, mert felismertem, hogy vannak ennek ilyen jelei, hogy egy kicsit úgy talán a feldühödéshez tudom ezt hasonlítani, hogy az emberek ugye a gyomra összeszorul, és akkor van egy ilyen indulat, amit ugye gyerekkorában az ember úgy érez, hogy na most tudni kéne egy pofont adni valakinek. Na, amikor van egy ilyen fajta érzésem, hogy elkap egy dolog, és akkor látom, hogy ennek az embernek most segíteni kellene, és hogy most nem lehet pofoszkodni, mert nincs kit megütni, meg nincs értelme sem. Itt most ezt a fajta agresszivitást, ami egyébként megfelelő mederbe terelve kreativitásnak hívják, ezt nekem most akkor ezt a pofont, ezt most egy védőbeszédbe kell beleírni, akkor abból nagyon jó dolgok tudnak kisülni. És akkor ott csodálkoznak időnként, azt mondja a bíró, vagy valaki, hogy ott tárgyalóteremben, vagy az írnok, ügyvédül leírta ezt a 20 oldalt, és nem kell nekem ezt most leírni, szó szerint le van írva, meg van szerkesztve, fotó mellékletek vannak hozzá. Hát mikor csinált, vagy milyen? Nem is láttam még ilyet. Szóval sokszor hallottam ilyet. Ami akkor van, amikor az ember érzi, hogy most összeszorult a gyomrom, mert most ez az ügyfél, ez most szerencsétlen, hogy kibabarált, aki egy szörnyű, ami most itt történt. És akkor érzem azt, hogy az van, mint amikor gyerekkoromban leültem az asztal mellé, és akkor 3 óráig tologattam a gyufás dobozt, ami akkor éppen mentőautó volt. Én akkor ott most leülök, és akkor elkezdem ezt írni, ezt a valamit, és akkor addig nem nyugszom, amíg ebből az nem lesz, amit én szeretnék.
Nekem két dolog is van, ami ezzel kapcsolatban felmerült bennem. Az egyik az, hogy az igazságérzetnek voltak-e jelei? Mert ezt én ilyen naivan úgy gondolom, hogy egy ügyvédnek erre szüksége van. A másik pedig az írás. Mert meglepett az önéletrajzodban, hogy ugye 91-ben egyszer csak írtál valamit.
Hát az igazságérzet az... Arra emlékszem, hogy ez egy foglalkoztatott ez a dolog. Tehát engem az igazságtalanság, vagy a méltatlanság, ez mindig felbosszant, de dühös lettem ettől mindig. Nyilván az ember először ugye a gyerekkor az azért egy egoista korszak. Ott nyilván a velem szembeni méltánytalanságokat éreztem nagyon súlyosnak mindig, mint ahogy a gyerekek általában. És ez úgy foglalkoztatott is. Ez az igazságtalanság, ez a nem korrekt bánásmód, amit azért a gyerekek gyakran elszenvednek, ha kell, ha nem. Néha egyébként csak úgy érzi, hogy az inkorrekt. De az érzés az ugyanaz, mint amikor tényleg inkorrekt a bánásmód. Hát tudjuk, hogy a gyereknek nem csak azért nem szabad megengedni valamit, mert hogy én nekem hatalmamban áll, hanem azért, mert ez az ő legfontosabb érdeke. Ő még nem tudja, hogy az áram, amit megrázza, az mivel jár. Ha tetszik, ha nem, azt akkor meg kell akadályozni, hogy ő bele nyúljon a konnektorba. Hát ez lehet, hogy igazságtalan. Az érzés pont ugyanaz, mintha tényleg igazságtalanok lennénk, hogy valamit, amit ő szeretne, nem engedünk, de a gyereket sok ilyen dolog éri. És ez engem foglalkoztatott, és ez engem úgy zavart, és ebből nagy viták voltak, arra emlékszem, főleg általános iskolában. Tehát amikor engem először ügyvédi pályára javasoltak, azt tudtam, hogy van ilyen. Ez 8. volt, ugye Dudus néni, osztályfőnök, matek tanár, aki a nagy vitáim voltak, rendszeresen az ilyen vélt vagy valós sérelmeim miatt, ő azt mondta, hogy ugye én kivitatkozom a borjút a tehénből, tehát legyek én jogász. Hogy mondta ezt már valaki, mondom, nem mondta senki, mert azt sem tudom, mi az, nem baj. Mondjuk annyiban oldódott meg a probléma, hogy mindig kérdezgetik 8. ugye, hogy mi lesz, ha nagy lesz, és azt mondom, hogy jogász, és akkor ez el volt rendezve. Mert addig mindig ez volt, hogy nem tudom. Na de mégis, de nem tudom. És akkor aztán lezártuk ezzel, láttam, hogy ezzel mindenki meg van elégedve. És aztán az is lettem tulajdonképpen, tehát ő már ezt mondogatta meg, ennek úgy voltak jelei. Tehát én aztán gimnáziumban is volt ebből probléma is, egyik-másik tanárral, ott már nyilván furmányosabban, meg ott már más módszerekkel is, tehát ott egy kicsit a lázadás is belejön a dologba. Tehát miket zavart a gimnáziumban már, akkor kezdett egy kicsit úgy lazulni úgy a rendszer minden tekintetben. Minket például zavartak a köpenyek, az egyen köpeny. Nagy maraságnak találtuk mindig. És hát mindaddig, amíg ugye ez lassan ki nem írtották a köpenyt a kötelező gyakorlatból, addig mi igyekeztünk a legravaszabb módon ez ellen tüntetni. Tehát én ezt egyfajta vitának érzem, vagy egyfajta protestálásnak, vagy igazságérzet egyfajta megnyilvánulásának, amikor a nővérem 8. újatlan, bokáig érő, virágos, hatalmas, virágos, gombos, nyilvánvalóan női, vagy gyereklány köpenyében flangáltam én a Tóth Tápál gimnáziumban 4. koromban, és akkor hát mindenki röhögött ezen a dolgon, és hát majd szétcsattant rajtam, mert hát ez egy, nem is tudtam összegombolni. Ami ugye odafajult, ugye, hogy társaimmal együtt, ugye hát volt olyan, aki hát már jelzés értékkel csak egy bal ujjat hordott, mert a köpeny az már szétszakadt, és csak egy bal ujj maradt a köpeny, valamit felhúzott, hogy ő rajta van a köpeny. Na hát ezekben én úgy partner voltam, meg ezekben úgy belementem. Tehát úgy volt ez a konfrontatív, vitatkozó jelleg, igazságérzet, ez úgy volt. Az írás az meg, mivel van egy ilyen kis enyhefokú diszlexiás beütésem, ezért effektíve maga az írás az nekem mindig nehezen ment, amivel kapcsolatban ugye mindig volt valamiféle túlkompenzálási kényszer is nyilván. Engem úgy zavart, hogy minthogyha az átlagnál vagy a társaimnál hülyébb lennék, ugye, mert ugye nem tudtam olyan módon írni. Nagyon sokáig ilyen helyes írási problémák voltak, ezek a diszlexiás problémák, ezek a fordítva kanyarodó betűk, meg ezek a felcserélhető, keverhető dolgok, pontos y-siáját, ez nekem iszonyú probléma volt. És úgy éreztem, hogy beszélgetve a többiekvel, vagy látva a teljesítményt, én nem vagyok hülyébb, mint a többi. De amikor le kell írni valamit, vagy amikor írni kell, fogalmazni kell, vagy amikor helyesírás szempontjából kell teljesíteni, akkor látványosan sokkal hülyébb voltam a többieknél, még gimnázium elején is. ez nyilván engem úgy zavart, és próbáltam túlkompenzálni is. Ráadásul ezek miatt a fogalmazási nehézségek miatt, illetve helyesírási nehézségek miatt nekem ilyen fogalmazási bravúrokat kellett végrehajtani. Tehát mondjuk az, hogy y-fény pontos j keveredik mondjuk nem normális módon még mondjuk első-másodikban is gimnáziumban, ugye hát az már rögtön egyes a dolgozat, ha egy ilyen hibát elkövet az ember. Ezt én úgy tudtam kivédeni, hogy amikor jött egy problémás szó, akármilyen okból problémás szó, akkor a leglehetetlenebb szituációba kell kikerülnöm. És akkor ebből ilyen többszörösen összetett ilyen belső gondolatjelek közötti mellékmondatokkal, tagmondatokkal, valami bonyolult, nem tudom mi lett. És hát olyan technikát fejlesztettem ki a problémás szavak elkerülésére, ami hát egy ilyen sajátos stílusban jelentkezett idővel. Ez titok volt, ezt nem tudták az emberek, hogy miért fogalmazok így, hogy ott van az, hogy pályázat, és most hirtelen jut eszembe, hogy milyen jével kell írni, akkor hogyan fogom ezt most megoldani, mikor nyilvánvalóan azt a szót kéne leírni, hogy pályázat. Ezek így alakultak, tehát mondom, ezzel csak azt akarnám felvezetni, hogy azért nem volt nekem ez lételemem, tehát inkább nyűg volt ez a dolog, hogy nekem ha írni kell. De hát az én első regényem megírásáig tulajdonképpen ilyen nyári szünet utáni fogalmazásokon, meg hetesi jelentésen túl, hát volt még egy szakdolgozat, amit ugye a diplomához meg kell csinálni, 30 oldalban, ez volt az összes, amit én úgy leírtam. Tehát nem írtam én semmit. Úgyhogy egyszer csak gondoltam egyet, hogy írok akkor most meg egy regényt. Tehát ez körülbelül így indult ez a dolog.